Sziasztok, ez itt a Kisapám negyedik évada. Kispapa most a vendégem, vagyis hát most már elég nagypapa, meg amúgy is egy nagy darab ember, Szabó Simon ül itt velem szemben. Szia, Simon!
Szia, sziasztok, mindenkit üdvözlök!
Két gyereked van, az egyikük 10 éves, a másik pedig 7, tehát te már egy igazi tapasztalt apa vagy. És muszáj elmondanom azt is, hogy a gyerekágy, amiben az én gyerekem alszik, az tőled van, ugyanis egyszer fölhívta, hogy tőled nem kell egy gyerekágy. Mondtam, hogy hát de, végül is kéne. És egy barátod, akinek a gyereke éppen kinőtte, ő adta nekem tovább, mert hogy neked nálad van egy ilyen ajándékozás folytonosság a gyerekek kapcsán.
Hát körbejárnak a dolgok, de hát ez szerintem így normális, meg valahogy mi is így ezt megszoktuk gyerekkorunkba. Aztán hát mit csinálsz vele? Hát amit nem, éppen ami nem kell senkinek, azt bevittük valami gyermekotthonba. Tehát, hogy van, amit a feleségem fölrak a netre, hogy akkor eladó, ilyen 1-2 ezer forintért, de azért a nagy részét azt ugye recycle-be toljuk.
De ez nálatok egy fenntarthatósági szempont, egy karitatív szempont, vagy csak ezt szoktátok meg, vagy nem számít a pénz?
Persze, nagyon gazdagok vagyunk, tehát az az alaphelyzet, hogy én milliárdos vagyok, csak ezt nem szeretem mutatni, de hát nyilván az, hogy legyen értelme annak a tárgynak, és ugye akkor van értelme, hogyha annak semmilyen anyagi érdeke nincsen, vagy nem tudom. Tehát, hogy én sokkal jobban örülök annak, hogy mondjuk az egyik gyerek babakocsia bekerül egy gyerek otthonba, ahol utána kiszolgál nem tudom hány kis árva gyereket, mint hogy eladjam 10 000 ér a valamelyik internetes oldalon, érted? Tehát
igen.
Ugye végigmentek azért ezek a dolgok így haverok között is, de volt olyan is, az egyik kollégám mondta, hogy hát basszus, most már igen, a harmadik gyerek, most nem akarunk megint babakocsit venni, de az előző meg már tönkre, nézi, na akkor haver, itt van a garázsba, tessék, vidd el. És akkor tökre örült neki, és tehát, hogy szerintem ennek így kell működnie. Tehát ez nem is az, hogy karitatív, hanem hogy ennek így kell működnie.
Megkérdeztem tőled, hogy nagyon köszönöm a gyerekágyat, mi legyen a sorsa, hogyha kinövi a gyerek, és azt mondtad, hogy add tovább bárkinek, csak legyen helye.
Ez ilyen egy kicsit, tehát hogy igen, tehát hogy kerüljön jó helyre, az a lényeg. Tehát hogy nem az, hogy ebből visszajön pénz, hanem hogy valakin abban a helyzetben, abban a pillanatban valakin segítsen.
A babakocsival kapcsolatban itt látom magam körül, meg hogy ez az egész gyerek lobby, vagy ez a gyerek tárgy lobby, hogy megpróbálnak rácsózni, és akkor ha igényes szülő vagy, akkor vedd meg a jobbat, és hogyha még igényesebb vagy, és ha még jobban szereted a gyerekedet, akkor ezt a 400 ezres babakocsit vedd meg, mert ezzel már nem tudom, mi használtan vettünk egyet pár 10 000 forintért, és tök jó vétel volt, mindenre lehetett használni, egészen addig, amíg valakinek meg nem tetszett a lépcsőházban, és kitolta a gyerek plüssállataival és pelenkáival együtt. Hát, szóval, hogy vannak...
Lehet, hogy látott benne üzleti lehetőséget.
Igen, ő látott, igen. Igen. És akkor már ahhoz elég tapasztalt apuka voltam, hogy rájöjjek, hogy ez az egész babakocsi dolog, ez egy túlértékelt valami, úgyhogy kiírtam elkeseredésemben a Facebookon, hogyha valakinek van bármilyen szar minőségű babakocsi, teljesen mindegy, akkor ez elfekvőben, úgyhogy kaptunk 2 babakocsit ingyen, egyik rosszabb minőségű, mint a másik, de legalább nem köti hozzá a gyereket, tehát legalább hamarabb el tudta hagyni, és nincs, de tényleg nincs jelentőség, hogy most milyen minőségű az a tárgy, amiben a gyerek egy hónapig.
Nincsen. Tehát itt nem arról van szó, mint egy autónál, hogy mondjuk használnád 5-10 évig jó esetben, és akkor minél kényelmesebb legyen, minél kevesebbet fogyasszon, minél biztonságosabb legyen, mehessél vele nagy utakra, nem. És az a durva, hogy ahelyett, hogy a világ abba az irányba menne, hogy ezt minél praktikusabban, minél olcsóbban, tényleg újra felhasználva, stb. Megoldja, ehelyett nem, ehelyett csinálnak belőle egy borzalmas nagy üzletet, és még azok a fenntartható cégek is, akik olyan gyerekruhákat gyártanak, meg olyan babakanalat, meg olyan cumis üveget, meg azok is olyan összegeket kérnek el, hogy a pofád leszakad. Tehát tényleg igazából gusztustalan, és igazából az a helyzet, hogy ezt nagyon komolyan én beszabályoznám. Tehát ugyanolyan ne tenném, mondjuk, mint a gyógyszereket, hogy nem lehetne rajta úgy pénzt keresni. Lehet, hogy egy kicsit diktatórikusan hangzik, de keressenek máson pénzt, és ne ezen, hogy a gyerek tényleg 5 év alatt elhasznál nem tudom hány tárgyat, és utána lesz belőle szemét, vagy jó esetben még keresnek is rajta plusz pénzt. Tehát ez egy ilyen gusztustalan üzletek szerintem.
A gyerek ruha talán ami a legarcpirítóbb hát ebből a helyzetből, mert hogy tényleg vannak konkrétan ruhadarabok, amik egy hétig tudnak működni.
Hát igen,
tehát
igen.
Konkrétan egy hétig, tehát addig nagy, utána kicsi.
Ennél jobb nekem csak az a kedvencem, amikor elmentem például forgatni valahova külföldre, és ott megláttam egy szuper szandát, ez ennyibe kerül, nem baj, mert ez majd elmondhatja a gyerek, hogy ezt honnan hozta apa, meg izé, és akkor hazahoztam, leraktuk valahova, még nem volt tavasz vagy nyár, nem tudom, és mire nyár lett, addigra már kinőtte rég azt a szandát, amit egyszer nem hordott. És akkor tehát ilyenekből számtalan, hogy borzalom. Na mindegy, hát ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, érted? Régen minden jobb volt rovatunk következik, mert akkor volt 4 féle ruha, nem volt ennyi féle gyerekruha, és mindenki örökölte a családon belül mindenhonnan ezeket a vackokat, tudod, az ilyen csősapkát, ilyen hosszú ízével, meg ugyanabban az ovisképpen mindenki ugyanolyan ruhában, az egyszerű volt.
Figyelj, ha lesz második gyerek és fiú lesz, akkor rózsaszín ruhákat fog hordani, engem nem érdekel.
Hát ennyi, tehát az ahogy is PC.
Igen, majd ő eldönti, hogy milyen nemű akar lenni.
Így van, így van. 18-es koráig annyi nemű lehet, amennyi csak akar.
Igen, mert hát ugye az óvodában úgyis rádumálják ezeket a nem változható műtéteket, úgyhogy majd...
Így van, mindenféle könyvek is lesznek erről, tehát addigra ki lesz már művelve.
Most már azért jó ideje gyakorló apa vagy, tehát 10 éves a nagyobbik gyereked. De emlékszel még, hogy mi volt akkor, amikor megtudtad, hogy apa leszel? Tehát mi volt az első gondolatod?
Hát az első gondolatom az így most nincs meg. Azt tudom, hogy nagyon örültem, meg hát igazából mi a feleségemmel nagyon vártuk az első fiunkat, őt Igornak hívják, és gyakorlatilag feküdtünk egymás mellett a feleségemmel az ágyban, és éreztük, hogy hiányzik közülünk az Igor. Tehát annyira vártuk, és már akkor Igornak hívtuk. Tehát úgy, hogy még nem is tudtuk, hogy mikor jön, fiú lesz, lány lesz, jön-e egyáltalán, de már akkor tudtuk, hogy az Igor innen hiányzik, és ezt így mondtuk is, és ez a durva, hogy ez így is lett. Tehát ezért azért nagyon szerencsések mondhatjuk magunkat, mert nagyon sok barátom, közeli ismerősöm éveken keresztül szenvedett, és aki most is szenved azzal, hogy nem sikerül a baba, hogy összejöjjön. Tehát amikor először kiderült, hogy jön, hát akkor iszonyatos öröm, tehát nyilván nagyon örültem neki, és akkor igazából a fokozatosság elve érvényesül itt is, tehát ahogy egyre mentünk bele a terhességbe, mint hogy a feleségem terhességébe, vagy állapotosságába, vagy nem tudom ki, hogy szereti hívni, úgy jöttek felszíne, úgy törtek felszíne a különböző érzelmek. Az aggódás, a felelősség, vállalás, na akkor már nem vállalok annyi bulit például, mondjuk akár DJ-zés szempontjából, vagy éjszakázás.
Akkor de ezt most... már előtte, akkor ott visszavettél ebből,
hát
mielőtt megszületett
akkor
volna?
Akkor kezdtem ezt tudatosítani magamba, hogy itt akkor ennek most vége van.
És volt benned ezzel kapcsolatban valami gyász, hogy elengedni a gyerek nélküli életet?
Hát figyelj, a gyász az egészen addig a pillanatig tartott, amíg mondjuk már a második, harmadik hétnél nem tartottunk, hogy nem alszott ki magad rendesen. És engem azért még hagyott is a feleségem aludni, tehát hogy azért nekem szerencsés volt, de mondjuk legyünk szigorúak, mondjuk az első év alatt ez a gyász lezajlik, és átkapcsolsz egy olyan üzemmódba, hogy úristen, de jó, hogy nem kell mennem sehova. És 10-11-kor fekhetek az ágyba, és nem az van, hogy majd éjféltől játszom valahol. Tehát hogy ezt így szépen lassan így szüntettem be, és aztán hát ez így mostanra jutott el arra a szintre, hogy talán évi 1 vagy 2 buliba, ha elhívnak játszani, mert annyira egyrészt ugye ezek nagyon tematikus bulik, tehát én nem vagyok azok között a DJ-k között, akik így ebből élnek, meg sztár DJ-nek számítanak, tehát ezek inkább ilyen buli-bulik, de hogy az elején azért ott volt még rengeteg, tehát akkor még nagyon sok megkeresés volt, és hát erről le kellett szokni, de nem esett
mondtad, nehezemre. Hogy ne haragudjatok, fiam születik, és most egy darabig ne hívjatok?
Hát ezt így nem jelentettem ki, hanem inkább az, hogy így, tehát hogyha valaki DJ-zik egy buliba, akkor általában az a menő, aki így az éjszaka közepén pakolja a lemezeket, és a legnagyobb
táncot. Amit én soha táncot nem értettem, de, hát, miért nem este 10-kor kezdődik hát, a menőség, na, akire hát, még figyelsz?
Hát jó, hát így van, de én pont erre az idősávra mentem rá, tehát hogy onnantól kezdve, hogy elkezdtek még akkor is hívogatni, akkor mindig megmondtam, hogy figyeljetek, tök szívesen megyek, de mikor kezdődik a buli? Hát 10-kor, no, jó, akkor 10-től fél 12-ig, vagy éjfélig max tudok maradni. Igen. Utána megyek haza, és konkrétan volt olyan, még a fogasházban régen, hogy az infrával játszottunk, és éjjel játszottunk, ilyen 1-2-3, valami ilyesmi, és mondtam az infrának 2:30-kor, hogy figyelj, infra, tehát most vagy hazamegyek, vagy itt össze fogok esni, és elvisz a mentő, mert olyan fáradt vagyok, és ez már az új életnek volt valamilyen szinten köszönhető. Én nem bírom ezt a nagyon strapát. Tehát én amikor fiatal voltam, akkor se volt nekem olyan, hogy mondjuk 2 napig megyek. Tehát nekem reggel 5-6 körül eltűnt a tökhintó, meg átváltozott az üvegcipő papucsá, és le kellett feküdnöm aludni, különben meghaltam volna, érted?
Nekem sem, hát én is csodálkozó nézem azokat, akiket, nem mint hogyha ez egy követendő példa lenne, de hát vannak, akik 3-4 napokig tudnak menni, hát az nem. És rajta mindenki röhög, mert mondjuk 30 fölött elkezdtem hazamenni úgy időben, és akkor most az időben úgy értem, hogy mondjuk ilyen 1-2 körül, én engem már nem találtál meg. És aztán ez amióta gyerek van, ez tényleg ez az éjfél maximum, tehát hogy nem, mert másnap föl kell kelni.
Ott nincs mese. Tehát
nincs mese, és nincs hétvége, nincs pihenőnap.
Tehát ez a legdurvább, hogy volt olyan, hogy feküdtem ugye a hátamon reggel 6-7-kor, ugye kicsit delíriumos másnapos állapotba, és akkor arra ébredtem, hogy az Igor így mászik a mellkasomon, hogy odajön, és így feszíti szét a szemhéjamat, hogy apa, apa, és így Jézusom. Feszíti szét, mint egy horrorfilm, tehát így feszíti szét, Jézusom. És apa, és akkor így, ha nem akarod kinyitni, szóval ő már kinyitotta, sok vérben forgó szemeiddel próbálod valahogy pozícionálni, hogy hol vagy és mi történik.
Úristen.
Szóval azért vannak kemény dolgok, meg hát az a legdurább, hogy ugye hazamész mondjuk 2-3-kor, lefekszel aludni, és rá 20 percre elkezd mondjuk sírni a gyerek, és a feleséged kell föl, és kezd el ott csörögni, zörögni a cuccokkal, megy éppen őt etetni, vagy tisztába tenni, tényleg ott fekszel, mint egy ilyen múmia, hát szóval ennek vége. Tehát ott nincsen, hogy mondta a Gados Béla barátom, hogy akkor most egyetemig ez így lesz. Tehát egy szerencsés helyzetben persze.
Nálatok hogy ment az alvás? Egy ágyban aludtatok, vagy egy ágyban aludtak veletek a gyerekek, vagy külön, vagy mikor lett külön szobájuk?
Az Igornál ott már egyből volt külön szobája, mert akkor egy 2 szobás lakásban laktunk, és egymás mellett volt a 2 szoba, tehát ott viszonylag hamar őt már be tudtuk tenni a gyerek ágyba. De hát nyilván azért először velünk kezdte a francia ágyon, de hogy nem volt ilyen para, hogy akkor még 3-4 évesen is velünk alszik, és nem tudunk megmozdulni se egész éjszaka. Tehát azért ők egész ügyesen beleszoktak a húgával együtt az ágyba, és igazából most egy olyan 4 éve lett külön szobájuk, amikor egy újabb költözés, hát sokat
de
költöztünk.
De nekik kettejüknek külön szobájuk?
Igen. Igen, de hát mi sokat költöztünk, tehát azért az első időszakban általában egy szobában voltak, meg most is van nagyon sokszor, hogy együtt alszanak egy szobába, meg ők azért nagyon jó tesók, meg hála az Istennek, meg össze vannak kötve, mert ők jégtáncosok.
Komolyan.
És ők egy jégtáncos pár.
Ne.
Képzeld el, tehát hogy ott egy szorosabb kapocs van, mert ugye az edzéseken is együtt dolgoznak, meg ugye otthon is viszonylag sokat vannak együtt, ugye egy suliba is járnak, tehát hogy azért elég erős a kapocs, de nem volt ilyen para, hogy akkor most velünk alszik, nem alszik, tehát egész egészségesen tudtuk kezelni. Nagyon sok ismerősömnél hallottam, hogy ez nagyon nagy probléma volt náluk, hogy egyszerűen nem tudták a gyereket kipaterolni a saját ágyukból éveken keresztül, meg ilyenek. Hát figyelj, nem tudom, tehát hogy... Nem, én nem tudom, hogy működik, mert nálunk ez nem volt. Tehát ezért nem tudom, hogy ez hogy van.
De egyik pillanatban a másikra, amikor úgy döntöttetek, hogy elég nagy a gyomra ahhoz, hogy az éjszakát kibírja kajálás nélkül, akkor azt mondtátok, hogy na jó van, akkor kisfiam mostantól kezdve. Külön vagy?
Nem,
vagy,
mert...
Vagy ez jött magától?
Ez igen, tehát ez úgy volt, hogy aludt velünk is, és akkor éjjel fölkelt, akkor csak a feleségem kicsit odafordult egy kis cicizésre, akkor utána visszaaludtak, stb. Aztán onnan ugye már volt, amikor átpakolta őt, az egy nagyon jó cucc volt egyébként, azt egyébként mi is kölcsön kaptuk, egy ilyen öböl, vagy hogy hívják.
Az igen, az öböl.
Tehát, az ágy mellé kell erősíteni egy olyan ágyat, aminek csak három ilyen rácsos része van, és konkrétan az ágyból így be tudod oda tenni a gyereket, tehát mégse veletek alszik, de közben mégis ott van melletted. Igen. Tehát az egy jó cucc volt, az is valami baromi drága volt, azt hiszem, de hál' Isten, mi csak kölcsön kaptuk, tehát nem kellett megvenni.
Nekünk egy olyan rácsos ágy van, ami szét van törve, és az egyik oldala kitörött, és ezért ez egy, a tulajdonképpen egy öböl
hibátlan, és paniferrel oda van erősítve az ágyhoz, tökéletes, figyelj, a lényeg ugyanaz. Na de hogy ez volt, hogy igen, hogy akkor aludt, ott letette a feleségem a kis ágyba, és akkor fölébredt, akkor oda vette magához, hogyha nekem újra fölkelni, akkor ott hagyta maga mellett, és akkor úgy aludtunk. Tehát, hogy ez így ment egy ideig így össze-vissza, aztán egyszer csak elkezdett már saját ágyába, meg hát ilyen szerintem egy-másfél éves korában már azért főleg a saját ágyába aludt.